Kínode. Válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Kínode. Tudatos autós közösséget építünk.
Gazdag történelmi múlttal rendelkező népek és hatalmak kiemelkedő, meghatározó személyiségei voltak az ország vezetők. Nevezték őket fáraónak, császárnak vagy királynak. Magyar népünk úgy az első keresztjén ezredforduló idején lépett be az európai történelem alakításába, leginkább első királyunk Szent István megkoronázásának, majd bölcs uralkodásának eseményével. Ez a magyar királyság történet 1000 évig tartott számtalan megpróbáltatással, harccal és szép történetekkel. Az első 3 évszázad az Árpád-házi királyok kora, amikor a magyar király személyisége tartotta egybe a nemzetet. Az utolsó Árpád-házi király elhunyta után úgynevezett vegyes házból származók következtek, amikor a hatalom jó vagy rossz gyakorlása határozta meg itt az életet. Lásd, Mátyás király mesékkel gazdagított életét. Népünk 1000 éves európai jelenlétének harmadik korszaka, amikor az osztrák császár volt egyben a magyar király is. Ennek végét határozta meg az első világháború. Azóta csak történelemkönyveinkben jelennek meg a magyar királyok, de ott elevenen élnek, mert a história kitörölhetetlen alakjai ők, akiknek életéről minden magyar embernek illik valamit tudni. Ezért érdekes és fontos ez a sorozat. Következzen most A királyaink voltak. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor.
Ma déli meghívottunk nevében is nagy tisztelettel köszöntjük a hallgatókat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál A királyaink voltak szerkesztő műsorvezetője Nagy Bodó Tibor. A tartalomból 1301. január 14-én egy korszak ért véget, ugyanis férfiágon kihalt az Árpádok dinasztiája a magyar királyság trónjáról. A 300 év alatt, amelyet magába foglal ez az időszak, a Kárpát-medencében letelepedett magyarság a törzsi társadalomtól a feudális társadalomig felvette és elkötelezte magát a nyugati kereszténység mellett, a törzsi államból pedig kialakul a hűbéri királyság. Azonban a 13. század során az országban egyre inkább megmutatkoztak a feudális anarchia jelei, így a következő uralkodók szinte lehetetlen feladat előtt álltak, ugyanis meg kellett erősítsék a királyi hatalmat és az országot. Témánk visszatekintés 300 év történelmére. Köszöntjük a Marosvásárhelyi Rádió és a királyaink voltak ma déli vendégét, Imre Zsolt tanár történészt. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy ezen a héten is elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit, köszöntöm Nagy Bodó Tibor műsorvezető urat, és köszönöm az ismételt meghívást. A mai műsorunk során egy kicsit rendhagyobb dologra vállalkoznánk, és pedig megpróbálunk egy picit visszatekinteni Magyarország helyzetére a 13. század végén, 14. század elején, illetve megpróbáljuk picit értékelni azt az időszakot, amelyre az elmúlt jó néhány műsorunk során beszéltünk, vagyis megpróbáljuk megnézni, hogy milyen helyzetben volt Magyarország az Árpád-ház kihalása pillanatában, illetve hogy kik voltak azok, akik esetleg igényt támasztottak a magyar trónra az Árpád-ház kihalása után, valamint megpróbáljuk egy picit értékelni ezt az időszakot a történészek szemével.
Történész úr, tekintettel azokra a hallgatókra, akik nem tudták követni a múlt kori beszélgetéseinket, műsorainkat, javasoljuk, hogy ezennel is tartsunk egy emlékeztetőt.
A múlt heti műsorunk során egy nagyon rövid témakört beszéltünk meg, és pedig harmadik András uralkodásának utolsó aspektusait úgymond. Beszéltünk a király édesanyjáról, Tomaszina Morosziniről, beszéltünk az épített örökségről, amelyet harmadik András hagyott hátra az utókor számára, illetve beszéltünk harmadik András halálának körülményeiről, az azt körülvevő bizonytalanságokról. És elmondtuk azt, hogy III. András 1301. január 14-én bekövetkező halálával egy korszak ért véget, és pedig az Árpádházi királyoknak a kora. Ez a kor Szent István király uralkodásával kezdődött, annak a Szent István királynak az uralkodásával, aki először is felvette a királyi címet, ugyanis a pápától kért és kapott koronával megkoronáztatta önmagát, és ezzel lefektette a keresztény magyar királyságnak az alapjait. István királyról tudjuk azt, hogy egy jelentős államalkotó tevékenységet folytatott. Ő az, aki kiterjeszti először is a királyi hatalmat az egész Kárpát-medencére, és ezzel párhuzamosan végrehajtja a magyar királyságnak a közigazgatási politikai megszervezését a vármegyék létrehozásával. Ezzel párhuzamosan törvényeivel is hozzájárul az ország megerősödéséhez, illetve nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy ezek a törvények írott törvények voltak, ezzel is hozzájárul István király ahhoz, hogy a magyar királyság az európai királyságok sorába lépjen. Ezzel párhuzamosan István király nevéhez kötjük a magyar keresztény egyháznak a létrehozását, hiszen jelentős egyházszervező tevékenységet is folytat, létrehozva azokat a püspökségeket és érsekségeket, amelyek a következő évszázadokban az egyházi szervezet alapjaként szolgáltak. Ezzel párhuzamosan az ő nevéhez köthetőek az első írott oklevelek kiadása a magyar királyságban. Ő az, aki német mintára pénzt vered, ezzel is hozzájárulva az ország gazdasági fejlődéséhez. Ugyanakkor muszáj beszéljünk a külpolitikájáról is. Uralkodása során jó viszonyt épített ki a két szomszédos birodalommal, a német-római birodalommal, illetve a bizánci birodalommal, illetve a további szomszédos államokkal szembe a dinasztikus házasságok politikáját folytatta. Ezzel is biztosította azt a külső nyugalmat, amire szüksége volt az országnak a jelentős átalakulások közepette. A trónutódlás kérdése volt az egyetlen, ami miatt esetleg István királyt bírálat érheti. Fia halála után ezt a kérdést nem tudja megnyugtatóan megoldani, és ez konfliktusokra ad lehetőséget halála után. István király 1038-ban bekövetkező halála után az általa kiválasztott első Péter, vagy Orszaoló Péter kerül az ország élére, aki megpróbálja ugyan folytatni elődjének a politikáját, de idegen származása, valamint türelmetlen politikája belső ellentétekhez vezet, amely végül a király elűzésével oldódik meg. Így az ország élére Abba Sámuel kerül, aki azonban nem tudja megszilárdítani a hatalmát, hiszen a német segítséggel visszatérő Péter vissza tudja szerezni az országot, és ezzel párhuzamosan Abba Sámuel életét veszti. Péternek a második uralkodása sem volt zökkenőmentes, nem tanul az első uralkodásának a kudarcaiból, ugyanazt a politikáját folytatja, mint azelőtt, így újabb ellentétek, összeesküvések szerveződnek ellene, és egy pogánylázadás következtében Péter másodszor is elveszti a koronáját. A helyzetet a vazul fiak használják ki, és 1046-ba Magyarország élére első András kerül. András király uralkodása során megszilárdítja a keresztény egyháznak a helyzetét, amely a pogánylázadások során jelentős károkat szenvedett, illetve sikeresen visszaveri a német császárság hűbéri fennhatóságára vonatkozó kéréseket, és a német támadás visszaverése érdekében behívja az országba öccséd Béla herceget, akivel megosztozik a hatalmon, és aki számára létrehozza a dukátusnak az intézményét. Ez a megosztás viszont konfliktusokhoz vezet a testvérek között, hiszen akkor, amikor első András a fiát koronázza meg királynak és jelöli ki utódnak, akkor Béla ezt nem veszi jó néven. Béla úgy értelmezte a dukátus létrehozását, mint az ő trónörökösödésének az elismerését, ezért a két testvér között háború bontakozik ki, és ebből a háborúból András kerül ki vesztesen, aki nem csak a koronáját, de életét is veszti a harcok során. Így Magyarország élére első Béla kerül, aki viszont rövid ideig uralkodik, hiszen egy szerencsétlen baleset következtében halálos sebet szerez, és meghal. Első Béla halála lehetőséget adott Salamonnak, András fiának, hogy visszatérjen Magyarország élére német segítséggel, és miután visszaszerezte a koronáját, hatalmát, Salamon kibékül unokatestvéreivel, Gézával, illetve Lászlóval, első Bélának a fiaival, és újra megosztoznak az országon. Ez a megosztottság egy évtizedre biztosította a békét az országban, de végül Salamon, illetve unokatestvérei között konfliktus bontakozik ki. Ebben a konfliktusban Salamon vereséget szenvedett, és a hatalma, a fennhatósága az ország északnyugati sávjára korlátozódik. Salamon legyőzése után a királyi korona előbb első Géza fejér elkerül, de váratlan halála után testvére első László lépett Magyarország élére. Első László vagy Szent László a 11. század másik jelentős uralkodója Szent István király mellett, hiszen uralkodása során bekövetkezik a magyar királyságnak a megszilárdulása. László ezt többek között átgondolt belpolitikával éri el, uralkodása során nagyon szigorú törvényeket vezet be, amellyel a magyar társadalomnak a legfontosabb problémáit próbálja orvosolni, és pedig a tolvajlásnak és a kóborlásnak a kérdését. Ezen kívül László király sikeresen megoldja az úgynevezett Salamon kérdést, lemondatja unokatestvérét a királyi koronáról, és ezáltal eléri azt, hogy nem csak ellenkirályként uralkodjék, hanem az ország törvényes uralkodója legyen. Ezzel párhuzamosan jelentős egyházszervező tevékenységet is folytat. Ő az, aki bővíti a magyar egyházszervezetet az ágrábi püspökségnek a létrehozásával, valamint ő az, aki átköltözteti a bihari püspökséget Váradra. Ugyanakkor egyházpolitikája esetében meg kell említeni a szentélyavatásokat is, hiszen az ő uralkodása során avatják szenté István királyt, Imre herceget, illetve Gellért püspököt. Az átgondolt belpolitika mellett László király jelentős külpolitikai tevékenységet is folytat, beavatkozik akkor legjelentősebb konfliktusába, az investitúra harcba, amely során a pápaságot támogatja. Ugyanakkor uralkodása során következik be a magyar királyság első terjeszkedése, ugyanis ekkor foglalják el a magyar királyok Horvátországot. László király halála után unokaöccse Könyves Kálmán kerül Magyarország élére, akit a századforduló jelentős uralkodójának tartunk. Kálmán király Európa egyik legműveltebb uralkodója volt, erre utal a mellékneve is. Egy olyan tulajdonsággal, képességgel rendelkezett uralkodó ebben az időszakban, és pedig tudott írni és olvasni. Ez annak köszönhető, hogy eredetileg egyházi pályára szánták. Uralkodása során folytatja elődjének a politikáját, enyhíti azokat a szigorú törvényeket, amelyeket László király vezetett be, illetve folytatja a magyar királyságnak a terjeszkedését, kiterjeszti a magyar királyoknak a fennhatóságát Dalmáciára. Kálmán király uralkodásának a legnehezebb kérdése a testvérével Álmossal való konfliktus, ugyanis Álmos nem igazán tudta elfogadni, hogy Kálmán került Magyarország élére, több összeesküvést is szőtt a király ellen, és végül Kálmán király megvakítatja öccsét, illetve annak fiát Bélát, és megszünteti a dukátusnak az intézményét. Kálmán király halála után fia II. István követi őt a trónon, aki megpróbálja folytatni apjának a politikáját, de másfél évtizedes uralkodásra inkább kudarcokban bővelkedik, mint a sikerekben. István halála után pedig az Álmosság kerül Magyarország élére, II. Béla, vagy ismertebb nevén Vak Béla szerzi meg az országnak a trónját. Vak Béla sikeresen megszilárdítja saját hatalmát, és ezt elsősorban úgy éri el, hogy megsemmisíti fizikailag az ellenzéket, és ezzel biztosítja a trónutódlást fia II. Géza számára, aki egy erős magyar királyságot örököl apjától, és akinek az uralkodása során a magyar királyság a térség egyik legjelentősebb államának számít. Második Géza uralkodása alatt viszont a Magyar Királyság konfliktusba kerül a bizánci birodalommal, és ebben a konfliktusban lassan, de biztosan elkezd alulmaradni, és az elszenvedett kudarcok következtében a belső ellentétek is felerősödnek, hiszen Második Gézával szembe fellépnek a trónkövetelők, akiket természetesen a bizánci birodalom támogat. Itt Gézának a testvéreiről, Lászlóról, illetve Istvánról van szó, akik ugyan Második Géza uralkodása során nem tudnak jelentős zavart okozni az országba, de Második Géza váratlan halála után sikeresen meg tudják akadályozni azt, hogy fia, harmadik István zökkenőmentesen átvegye a hatalmat. Így rövid ideig Második László, illetve negyedik István is elfoglalja a magyar trónt, de harmadik István végül sikeresen visszaszerzi trónját, és megszilárdítja a magyar királyságnak a helyzetét. Harmadik István uralkodása során a királyi hatalomnak a megszilárdítása a bizánci birodalommal kötött béke következtében valósulhat meg, és ennek a békeszerződésnek a során a magyar királyság jelentős területeket veszít az ország déli részén. Harmadik István halála után testvére harmadik Béla kerül Magyarország élére, akit a 12. század legjelentősebb árpádházi uralkodójának tartunk. A bizánci udvarban nevelkedett magyar király jelentős mértékben kamatoztatja azokat a tapasztalatokat, amelyeket Konstantinápolyban szerzett, és hozzájárul a magyar királyság helyzetének a megszilárdításához. Harmadik Béla uralkodása alatt jelentős szerepet kap az államügyek intézésében az írásbeliség, ő hozza létre a királyi kancelláriát, illetve támogatja a hiteles helyeknek a működését, növeli a magyar királyságnak a jövedelmeit, és ezzel párhuzamosan sikeres külpolitikát folytat, hiszen a magyar királyságnak a kapcsolatai egészen Franciaországig terjednek ki, valamint megpróbál hódításokat is végrehajtani, megpróbálja megszerezni a halicsi királyságot fia számára, de ebben a próbálkozásban harmadik Béla végül is kudarcot vallott. Viszont hosszú uralkodása alatt harmadik Béla stabilizálni tudja a magyar királyságnak a helyzetét, és egy stabil uralkodói hatalmat tud átadni fia Imre király számára, aki azonban ezt a stabilitást nem tudja megőrizni, és ebben elsősorban öccse András herceg a hibás, aki megpróbálja elragadni a királyi koronát testvérétől, és végül mondjuk úgy, hogy sikerrel is jár, hiszen Imre király, illetve fiának, harmadik Lászlónak a halála után András herceg második András néven elfoglalja Magyarország trónját. Második András a magyar történelem egyik ellentmondásos uralkodója. Uralkodása során megkövetkezik a királyi hatalomnak a gyengülése. Ez részben harmadik András politikájának is köszönhető, hiszen óriási birtokokat adományoz, ezzel pedig a királyi hatalomnak az alapjait kezdi ki. Ugyanakkor az országban belső konfliktusok is támadnak, ezen konfliktusok során például meggyilkolják Gertrudis királynét, András első feleségét, valamint András ellen az előkelők felléptetik fiát, Béla herceget is, aki nem ért egyet apjának a politikájával. A helyzet odáig fajul, hogy Második András kénytelen kiadni az aranybullát, amellyel a nemességnek a jogait biztosítja. András halála után negyedik Béla lép Magyarország trónjára, aki megpróbálja elődjének az úgymond hibáit korrigálni, de a bekövetkező tatárjárás teljes mértékben derékbe töri ezt a politikát, és a tatárjárás után a negyedik Béla az ország újjáépítésére kell koncentráljon. Ez az újjáépítés viszonylag sikeresnek mondható, és nem véletlenül érdemelte ki negyedik Béla a második honalapító melléknevet. Sikerül megerősíteni a magyar királyságot, sikerül pótolni az elveszett népességet, viszont ennek az ára a királyi hatalom további gyengülése volt, hiszen negyedik Béla jelentős birtokokat kénytelen adományozni támogatói számára. Ugyanakkor negyedik Béla konfliktusba kerül fiával, István herceggel, és kénytelen megosztani vele az országot. Negyedik Béla halála után ötödik István rövid uralkodása következik, amely során már megmutatkozik az előkelők hatalmának a megnövekedése, hiszen elfogják, fogságba vetik ötödik Istvánnak a fiát, László herceget, ezzel is hozzájárulva a belső anarchiának a növekedésére. kérdéséhez. Majd 5. István halála után 4. Lászlónak az uralkodása következik, amely során az anarchia tovább növekedik, az előkelőknek a hatalma tovább növekedik, és a Kun melléknevet viselő László ezen az anarchián nem tud úrrá lenni, és az ország helyzete csak romlik. 4. László meggyilkolása után 3. András kerül Magyarország élére, ő volt ugye az elmúlt műsorainknak a főszereplője, ő is szembe kell nézzen azzal az anarchiával, ami kialakult, és erre válaszként megpróbálja a rendi államot megteremteni, de rövid uralkodása alatt erre már nincs lehetősége, és amikor 1301-ben váratlanul meghalt, akkor a magyar királyságnak a helyzete egyáltalán nem mondható irigylésre méltónak.
Történész úr, köszönjük az előbbi kiegészítést. A kőbezárt múltunk második részében beszéljünk arról, hogy milyen helyzetben volt Magyarország az Árpád-ház kihalása.
Amikor 3. András király 1301. január 14-én elhunyt, és vele ágon kihalt a főhatalmat a 9. század második fele óta kézben tartó Árpád dinasztia, az ország a széthullás szélén állt. Ennek oka a tartományurasságok kialakulása volt. A központi hatalommal szemben szeparatista tendenciákat hordozott tartományok a 13. század utolsó évtizedében születtek meg, és rövid 2-3 évtizedes fennállás után a 14. század 10-20-as éveiben szűntek meg. Ezeket az évtizedeket tekintjük a tartományúri hatalom fénykorának. Azonban a tartományúri hatalom kialakulásában közjátszó okok már évtizedekkel korábban a 12.-13. század fordulójától kezdve folyamatosan jelentkeztek. A legfontosabb okok egyike a magyarországi birtokviszonyokba bekövetkezett arányeltolódás. Egészen 3. Béla uralkodásaig az ország területének túlnyomó része valamilyen módon a király birtokának számított. Óvatos becslés szerint a 12. század végén a királyi földtulajdon az ország területének mintegy 3/4-ére terjedt ki. Főleg II. András adományozott el tömegesen királyi birtokokat, aki politikájának központi kérdését látta a mértéktelen adományozásokban. Nem ritkán egész vármegyék elidegenítésére is sor került. Az ilyen adományok nem csupán a megye királyi tulajdonú földjeinek eladományozását jelentette, hanem a megyés ispánokat megillető kiváltságok és jogok elidegenítését is. A 13. század folyamán visszaszorult tehát a királyi birtok, és nagy mértékben megnőtt az egyházi és főleg a világi birtokosok kezén levő földek aránya. A világi előkelők nagy ütemű váraépítésbe fogtak. Kezükre játszott a jobbágyparasztok szabad költözködési jogának kivívását eredményező országos méretű vándormozgalom, aminek révén munkaerőt tudtak biztosítani kiterjedt birtokaikra. Ugyanakkor a földbirtokosok, mind több, korábban királyi felségjogot követeltek maguknak, birtokaikon, ahol már nem csupán földesúrként, hanem a király helyett is felléptek. Ezt a törekvésüket megerősítette az is, hogy a leghatalmasabbak rendszeresen kaptak a királytól tartományok vagy megyék igazgatására szóló megbízást, vajdai, báni, ispáni kinevezést. A király nevében és felhatalmazásából való ténykedésük azonban egyre kevésbé a király érdekeit szolgálta, hanem saját hatalmuk növelését. Különösen akkor vált veszélyessé az uralkodó számára egy-egy arisztokrata, amikor magánbirtokainak a területe és közjogi szereplésének a szintene egybeesett. Ezzel párhuzamosan fontos szerepet játszott a tartományúri hatalom megteremtésében a magánfamília kialakulása. Az arisztokrácia gazdasági és politikai hatalmának növekedésével párhuzamosan a kisebb nemességnek egyre csekélyebb esélye volt arra, hogy megőrizze közvetlen és laza függését a távoli királytól. Egyre gyakrabban kellett vállalnia a tényleges függést a közelben levő nagybirtokostól, aki mindenek előtt katonai, továbbá birtokigazgató, valamint Hübőr úr képviseletével összefüggő teendők ellátásával bízta meg. Magyarországon csak a 13. század közepétől kezdve terjedt el a magánfamília intézménye, amely végeredményben a tartományurasság társadalmi bázisát teremtette meg, és korábban elképzelhetetlen nagyságú magánhadsereget biztosított a nagyúr számára. Az első magyarországi kísérlet amely a királytól független tartomány urasság kiépítésre irányult, az esztergomi érsekséghez kapcsolódott. Ez azonban eredménytelen vállalkozásnak bizonyult, mivel a világi nagybirtok a 13. század utolsó évtizedeiben mindenek előtt katonai szempontból fölében nőtt az egyházi nagybirtoknak. A 13. század második felében a magyarországi világi óriás birtok kialakulásával szorosan együtt haladt a katonai potenciáljának megteremtése. Nem kismértékben éppen a gátlástalanul, erkölcsi kontroll nélkül végrehajtott törvénytelenségek segítették hozzá ehhez a világi előkelőket. Mindennaposak voltak a magánfamília katonáskodó elemei által végrehajtott hatalmaskodások, erőszakos birtokfoglalások, a nemes magánfamiliába való kényszerítése. Az elneszegülő kisebb birtokost nem ritkán fogságba vetették, esetenként megölték, a jogtalanul szerzett ingatlanokról fiktív okmányokat állítottak ki. Nagy lendületet adott a tartományúri rendszer létrejöttének a királyi hatalom fokozatos hanyatlása. A politikai hatalom csúcsait tartósan, olykor több nemzedéken át birtokló nagyúri család tagjai befolyásuk alatt tartották az uralkodókat. A 13. század közepén még csak harványon körvonalazódott, hogy melyik nagyúri család lesz képes a következő évtizedekben tartományurasságot kiépíteni. A tartományúrrá válás a 13. század utolsó évtizedeiben az egyes nagyúri családok egymás elleni harca és a mindenkori királyi hatalomhoz való viszony eredményeképpen dőlt el. Ennek a korszaknak a tartományúrait a hasonlóan független részállam kiépítésére vágyó más nagybirtokostól lényegében egyetlen szempont alapján különíthetjük el. A döntő mozzanat a familiaritás kérdése. A tartományúrnak csak az a nagybirtokos tekinthető, aki kiterjedt magánfamiliának az ura, ő azonban egyetlen más familiának sem tagja. Más szavakkal közjogi értelemben ugyan a király alattvalója, még ha ezt igen gyakran kétségbe is vonta, de magánjogilag egyetlen más főúrhoz sem kötötték az alárendeltségi szállak. Ilyen értelemben a 13.-14. század fordulóján 11 oligárhát tekinthettünk tartományúrnak. A középkori Magyarország északnyugati részén, a Dunától északra Csáknembeli Máté, az ország északkeleti részén Abanembeli Amadé, nagyjából Borsod megye területén Ákosnembeli István, hozzávetőlegesen Zemplén megyében Betenye fia Péter, a Dunától jó részén és a Száva és Dráva köze nyugati felén a Hédernembeli Kőszeg család egymást váltó generációja, a Tiszántúl északi és középső részén Borsa Kopasz, Erdélyben Kánnembeli László, a Bánság déli felén Csanádnembeli Vejtehi Teodor, míg az Adriai tenger északi partvidékén és szigetein a Frangepán család, a Szávától délre Babonics István, a Dalmát tengerparton Horvátország és Bosznia jelentős részén pedig Subics Pál, valamint a Szerém és Valko megyében Csáknembeli Ugrin tekinthető tartományúrnak. A tartományúri hatalom kialakulásának alapját nem a királyi hercegség a Szlavóniára és Erdélyre kiterjedő báni és vajdai különkormányzat jelentette. Még Kán László tartományosan értelmezhető úgy, hogy az erdélyi vajdaság magánkézbe került. Földrajzi szempontból éppen ebben az esetben a legnagyobb a megfelelés a korábbi széttagoltság és a tartomány urasság között. Kán László tényleges hatalma túlnyúlt az Árpád-kori erdélyi vajdaság határain. Ez azt jelenti, hogy a tartományi különkormányzattal kapcsolatos nagy múltra visszatekintő címek, például az erdélyi vajda szlavon bán tisztségek birtoklása, utóbb a királyi szándéktól független bitorlása, a jogszerűség, a törvényesség látszatát kölcsönözte egy-egy tartományú számára, vagyis nem a korábbi tagolási formák éltek tovább a tartományurasságokban. Ezért viselte Kán László közel 20 éven át az erdélyi vajda és a szolnoki ispán címet. Minden esetre a talán legerősebb tartományúri hatalom, Csák Máté hatalma éppen olyan területen jött létre, amelynek nem volt tartományi jellegű különállása a nyitrai hercegség 1107. évi megszűnése óta. A Balmadé hatalma pedig olyan területekre terjedt ki, amely korábban semmiféle feudális különállással nem rendelkezett. Ők ketten, valamint Ákos István és Borsa Kopasz korábbi tényleges királyi megbízáson alapuló nádori címüket használták fel uralmuk jogszerűségének kinyilvánítására. A kőszegélyek közül Henrika Báni, Iván a nádori címet tulajdonította magának, Babonics István és János, a szlavoni báni, Subics Pál és Mladen a horvát báni címet viselte. A 13. század utolsó évtizedeiben Magyarországon létrejött tartományurasság egyszerre volt óriásira nőtt nagybirtok és függetlenségre vágyó részállam. A korai feudalizmusban a feudális birtok mindig is magán viselte a miniatűr államiság ismerérveit, mint például saját népeik fölötti igazságszolgáltatási jogot, de az államra nézve ez igazán veszélyessé akkor vált, amikor a birtokos immár tudatosan és nem pusztán a természeti gazdálkodás körülményeiből adódóan, mint egy spontán módon törekedett arra, hogy minél több állami ismerérvet biztosítson maga számára, és hatalmasan őrt birtokain ehhez kellő gazdasági és katonai fedezetet teremtsen. Tartományurak mind a királytól, mind más földbirtokostól függetlenedve önálló szuverén hatalmat igyekeztek kialakítani. Hatalmukat királyi mintára akarták kiépíteni. A királyi udvar mintájára saját udvartartás szerveződött a tartomány úr köré. Volt udvarbírája, a tartományurak tisztségviselői között pedig tárnokmesternel, asztalnokmesternek, polgármesterrel, kancellárral, jegyzőkkel találkozott. A székhelyük megerősített helyen épült várak voltak, például Csák Máté Trencsénben, abban Amadé Göncön, Borsa Kopasz Adorjánban, Kán László Déván rendezte be központját. Történelmileg rövid volt az idő ahhoz, hogy a tartományurak a királyi koronáért nyújtsák ki a kezüket, de a kortárs kronikások és alattvalóik nem egyszer fejedelmeknek, hercegeknek nevezték őket. Tartományurak hatalmuk legalizálása érdekében címükként a valaha elért legnagyobb közjogi méltóságukat szerepeltették okleveikben. Kőszegék és a subicsok, majd a frangepánok is szuverén uralkodók módjára önálló pénzt is verettek. A következő évtizedek fejlődési irányait és egész Magyarország jövőjét azok a harcok voltak hivatottak eldönteni, amelyeket ezen tartományurak és a következő királyoknak kellett majd megvívniuk.
A kőbezárt múltunk megmaradt perceiben legyen még arról is szó, hogy kik tartottak igényt Magyarország trónjára harmadik András halála után.
Harmadik András halála után a magyar trónra több, szám szerint 3 királyi család nyújtotta be igényét. Mindegyikben közös volt, hogy valamelyik módon rokoni kapcsolatban voltak az Árpádokkal. Az első számú jelölt II. Károly nápolyi Anzsú király 13 éves unokája Károly Robert volt. II. Károly felesége 5. István magyar király leánya Mária volt. A nápolyi királyság anyagi ereje mellett magyarországi terveit 8. Bonifác pápa is támogatta. Károly Robert nem várta meg a magyar főurak döntését, a délvidéki nagybirtokosok támogatásával Esztergomba sietett, ahol Bicskei Gergely érsek május 13-án királlyá koronázta. Királya emelése azonban nem a Magyarországon megszokott feltételek között zajlott. Egyrészt a színhely nem a székesfehérvári királyi bazilika volt, másrészt pedig, mivel a Szent Korona nem volt az Anzsú párt híveinek birtokába, Bicskei Gergely alkalmi, talán kimondottan erre a célra készült diadémmal végezte el a koronázási szertartást. Azonban Károly Robert megkoronázását a tartományurak többsége nem fogadta el. Ebben nem csak a szükséges koronázási feltételek hiánya játszott szerepet, hanem az is, hogy Bonifác pápa nyíltan a nápolyi király unokája mellett állt a magyar trónbetöltés kérdésében, és 1301 májusában úgy döntött, hogy legátussát Niccolò Boccaccinit az országba küldi. A pápa aktivizálódása nem könnyítette, hanem megnehezítette Károly Robert helyzetét. A magyar krónika megfogalmazása szerint a magyar világi és egyházi előkelők attól féltek, hogyha az egyház adta a királyt fogadják el, az ország szabad lakosai elveszítik szabadságukat. Károly Robert legerősebb ellenfelének II. Ottokár cseh király unokáját, Vencel cseh herceget tekinthetjük, aki Leányágon árpádházi leszármazott volt, hiszen 4. Béla ükönokája volt. A Peremis családba tartozó Vencel jegyben járt 3. András leányával, Erzsébettel, igaz, a házasságra nem került sor, viszont ez is erősítette a trónigényét. A tartományurak többsége a 12 éves gyerek meghívását pártolta a magyar trónra. De attól óvakodtak, hogy a királyi címet Vencel apjának, annak a 2. Vencelnek ajánlják fel, aki ekkor már viselte a cseh és a lengyel királyi címet, így joggal tartottak attól, hogy Magyarország megszerzésével létrejövő közép-európai Premlis birodalom korlátozni fogja a függetlenségüket. A gyerek Wenzel megkoronázása azonban ilyen veszélyt nem hordozott magával, így az ifjú cseh trónörököst hozták be az országba. A koronázás 1301. augusztus 27-én meg is történt, amikor János kalocsai érsek Wenzel fejére helyezte a Szent Koronát. De Wenzel megkoronázásának jogszerűségével kapcsolatban is kérdések merültek fel, ugyanis királyá emelését a kalocsai és nem az esztergomi érsek végezte el. Volt azonban egy harmadik lehetséges trónkövetelő is, akinek a neve valószínűleg már 1301-ben is felmerült. Ő Wittelsbach Otto bajor herceg volt, aki IV. Béla leányági unokája. Otto trónigénye III. András halála után egyelőre háttérbe szorult. Ebben az is szerepet játszott, hogy a bajor herceg Habsburg Albert német király szövetségese volt. A Habsburgot érdekeit többszörösen is sértette Wenzel magyar királysága, mert egyrészt a Premis dinasztia lengyel, cseh és magyar uralma hatalmi túlsúlyt jelentett a Habsburgokkal szemben, másrészt Habsburg Albert anyai nagybátyja volt a magyar koronára szintén igénytartó Károly Robertnek. Ilyen körülmények között Otto nem nyújthatta be nyíltan igényét a magyar trónra, sőt 1304 őszén ő is részt vett abba a csehországi hadjáratba, amelyet Habsburg Albert és Károly Robert szervezett II. Wenzel ellen. A hadjárat kudarca következtében Albert és Otto szövetsége felbomlott. A bajor herceg átállt Wenzel oldalára, aki csapatainak fővezérévé és tanácsadójává tette. Ennek az átállásnak a következménye lett végül az, hogy Otto magyar király lett. Ugyanis amikor III. Wenzel Brünnben ünnepélyesen lemondott a magyar trónról való jogáról, azt a Szent Koronával együtt Ottónak adta át. Eközben Ottónak pártja támadt Magyarországon is. Az egyik legbefolyásosabb oligárha család, a kőszegiek kezdeményezték Magyarországra jövetelét és megkoronázását, erre 1305. december 6-án került sor Székesfehérvárot. Tehát III. András halála után az Árpád ház legközelebbi leányági leszármazottjai, az Anjou, a Premis, a Wittelsbach családok tartottak igényt a magyar trónra, miközben a Habsburgok is élénken figyelték a magyarországi fejleményeket, talán a megfelelő pillanatra várva.
Történész úr, hogyan tudjuk értékelni az árpádházi királyok korát?
Az árpádházi királyok megítélése sokrétű és idővel változott. Általánosságban elmondható, hogy a honfoglalástól a dinasztia haláláig tartó időszakot a magyar történelem meghatározó korszakának tekintik. A történészek a dinasztiához tartozó uralkodókat, hol dicsőítik, pozitív oldalaikat emelik ki, hol bírálják, attól függően, hogy milyen tetteket hajtottak végre, és milyen hatással voltak az országra. Kétségtelenül, hogy ebben az időszakban Magyarország jelentős változáson ment keresztül, hiszen az árpádházi királyok időszakában a magyar királyság egyáltalán kialakult, a törzsi államtól eljutottunk a feudális királyságnak a szintjéig. Ugyanakkor az árpádház első királyait a honfoglalás, az államalépítás kulcs szereplőiként tartjuk számon, akik megalapozták a magyar állam függetlenségét és fejlődését. Ezzel párhuzamosan a árpádházi királyok korában létrejött a Magyar Királyság közigazgatási megszervezése, kialakult a magyar egyházszervezet, és a magyar nép eljutott a pogányságtól a kereszténység felvételeig, és ehhez kapcsolódik az árpádházi szent királyoknak a tisztelete, mint például Szent Istvánnak, Szent Lászlónak, Szent Imrének a tisztelete, akik kiemelkedő vallási és erkölcsi érdemeikért kapták meg ezt a tisztséget. Ezzel párhuzamosan bekövetkezik a magyar királyság társadalmi fejlődése is, ugyanis felbomlik a törzsi társadalom, és létrejön Magyarországon a feudális társadalom. Ugyanakkor az árpádházi királyok korában jelentős gazdasági fejlődésnek is tanúi vagyunk. A természeti gazdálkodás szintjéről eljutottunk a pénzgazdálkodásnak a szintjére. Ezen kívül az árpádházi királyok uralkodása során jelentős mértékben fejlődik az írásbeliség és a kultúra is, ami ugyebár elsősorban az egyházhoz is kapcsolható. Ugyanakkor Magyarország jelentős demográfiai változásokon is keresztül megy, jelentős mértékben növekedik a népességnek a száma, és egyre, mondjuk úgy használva egy mai kifejezést, egyre inkább multikulturálissá válik a magyar társadalom. Ezzel párhuzamosan az árpádházi királyok uralkodása alatt alakulnak ki az állami szimbólumok, szimbólumok elsősorban a Szent Korona és a koronázási jelképek, a koronázási jelvények, amelyek későbbiekben a magyar államiság szimbólumai lesznek. Vannak bizonyos árpádházi királyok, mint például Szent István, Szent László, Könyves Kálmán, III. Béla, akikről a magyar történetírás egyértelműen pozitívan emlékezik meg, de ugyanakkor vannak árpádházi királyok, akik szinte feledésbe merülnek, vagy a történetírás inkább a negatív tulajdonságaikat emeli ki. És a történetírás kiemeli, hogy ugyan a bizonyos árpádházi királyok ugyan jelentős államalkotó tevékenységet hajtottak végre, de ezzel párhuzamosan megvannak az uralkodásuknak a negatív oldala is. Például IV. Béla Tatárjás utáni erőfeszítéseit általában pozitívan említi meg a történetírás, de az adóemelések, a belső konfliktusok, a birtokadományozások a korszak negatívumai közé tartoznak. Vagy II. András esetében a király birtokadományozásait egyértelműen negatívan szoktuk megemlíteni. Például IV. László uralkodással gyakran az anarchia időszakának, a külföldi befolyás növekedésének és a belsőjük elszaporodásának időszakaként említjük, és III. András uralkodására úgy tekintjük, mint egy olyan uralkodásra, ahol egy gyenge uralkodó próbálta megerősíteni az a hatalmát, de közben nem tudta megállítani az ország hanyatlását. Összességében az árpádházi királyokról alkotott vélemények tehát vegyesek, vannak, akik a pozitív oldalaikat emelik ki, mások gyengeségeiket és hibáikat hangoztatják. Az azonban kétségtelen, hogy az árpádház uralkodása a magyar történelem egyik legfontosabb és legösszetettebb fejezete.
A királyaink voltak utolsó percében a végső következtetések, foglaljuk össze az elhangzott beszélgetést, és mondjuk el a hallgatóknak még azt is, hogy miről fogunk legközelebb beszélgetni.
A mai műsorunk során az Árpádház kihalásának pillanatáról beszéltünk, megnéztük, hogy milyen helyzetben volt Magyarország, és láthattuk azt, hogy a tartományuraságok kialakulása következtében az ország a széthullás szélén állt. Ugyanakkor láttuk azt is, hogy a széthullás szélén álló ország trónjára többen is igényt tartottak, az Anzsuk, a Premis, a Wittelsbach család, sőt a Habsburgok is szívesen megszerezték volna a magyar trónt. És a műsorunk végén pedig egy kicsit az Árpádház megítéléséről is beszéltünk, kiemelve azt, hogy ez az időszak a magyar történelem egyik legfontosabb időszaka. A következő műsorainkban az Árpádház kihalását következő 226 évről fogunk beszélni, vagyis arról az időszakról, amelyet a történetírás a vegyesházi királyok korának is szokott nevezni.
Így legyen, Imre úr, köszönjük, hogy velünk volt, köszönjük a válaszokat és a beszélgetést.
Köszönöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak a megtisztelő figyelmet, köszönöm az ismételt meghívást, viszont hallásra.
Kedves hallgatók, a kőbe zárt múltunk percei erre a hétre lejártak, köszönjük az önök megtisztelő figyelmét Imre Zsolt tanár történész nevében is. Elköszönök, a királyaink voltak, szerkesztő műsorvezetőjét Nagybodó Tibort hallották, az ismert frekvenciát. Hallgassák továbbra is a Marosvásárhelyi Rádiót, vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
Hinode, válogass 5 automárka több mint 30 modelljéből, akár 10 év vagy 1 millió kilométer garanciával. A 2025-ös roncsautó programban való részvételhez teljes körű segítséget és roncsautót is biztosítunk. Próbáld ki a régóta nézegetett Suzuki, KGM, MG, Peugeot és hamarosan BYD modellet Csíkszeredában, Székelyudvarhelyen vagy Marosvásárhelyen. Hinode, tudatos autós közösséget építünk.